Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, és egy igazi strandkönyvről fogunk most beszélgetni. Már ez a szó összetétel is újdonság, hiszen az az úr, aki a vendégem, Glázer Tamás, találmánya ez a strandkönyv. Szervusz Tamás, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz Sándor, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
És azért strandkönyv, hát több szempontból is lehet strandkönyv. Egyrészt ugye a nyári időszak és a Balaton az adja magát, hogy ott van a strand, másrészt pedig hát az emberek valóban, amikor kifekszenek a plázsra, akkor olyan könyvet visznek magukkal, amit könnyen emészhető, könnyen olvasható, sőt, izgalmas is tud lenni, krimiket olvasnak, keresztletényt fejtenek. Amivel te megjelentél itt a könyvpiacon, annak az a címe annak a könyvnek, hogy a Balaton legnagyobb rejtélyei. És ez a rejtély özön, amit te itt egy csokorba szedtél, ez nagyon széles spektrumú. Nagyon sok minden tartalmaz, de kezdjük először inkább azzal, hogy miért éged be neked a Balaton? Vagy mikortól? Vagy mik voltak azok az okok, amiért te ugye a Balaton bloggere is lettél?
Két dolog miatt kötődöm én a Balatonhoz. Egyrészt, mert magyar ember vagyok, és nem ismerek más olyan magyar embert, akinek ne lenne egy jó sztoria, vagy egy szép emléke a Balatonról. Másrészt pedig nekem a Balaton egyet jelentett az egyhetes vagy kéthetes szott nyaralásokkal. Az én korosztályom pontosan érti, hogy miről beszélek. Én is ültem a kék-piros gumi matracokon, nyaltam az oroszlános fagyikat, és egy az egyben megéltem azt, hogy milyen is a Balaton egy fiatalnak.
Melyik szott üdülő volt az, ahol eltöltöttél egy-két hetet?
Mi a hármas építőnek az üdülőjében Balatonbogláron voltunk, sajnos már nincsen meg ez az üdülő.
Egyébként ugye azt mondtad, hogy a retro itt éged be neked. Miért tartod fontosnak, hogy ezekről írjál, vagy ezeket az emlékeket összeszeded?
Valójában azért, mert szeretném megosztani a nosztalgikus érzéseimet azokkal az emberekkel, akik ugyanúgy átélték ezeket. Egyébként meglepő módon a Tóretróban, a Tóretró kapcsán nagyon sok a fiatal olvasó is. A számukra én azt gondolom, hogy ez egy egzotikus, fura időszak, és szeretnének róla többet tudni, míg azok, akik átélték, azoknak valójában ez egy nosztalgikus érzés. Ugye az idő mindent megszépít, egyre nosztalgikusabbá válik az idővel.
Azt írtad valahol itt a könyv ismertetőben, hogy az elmúlt 4 évben felkutatott balatoni rejtélyeket és történeteket adtad közre, tehát azért ez nem azt jelentette, hogy lárpurlár leírtad, amilyen emlékeid neked voltak, hiszen nagyon sok kutató órát, napot, hetet töltöttél azokkal. Ez azt jelentette, hogy archívumokba, levéltárakba jártál és szedted össze azokat a sztorikat, amiket akár hallottál, hogy így vagy úgy lehettek?
Igen, fordult elő gyakran olyan, hogy gyermekkoromban hallottam valamilyen sztorit. Például azt, hogy romok vannak a Balaton mélyén, épületromok, vagy hogy olaj van a Balaton alatt, ezeknek is utána nyomoztam, ezekből is lettek komoly anyagok, illetve a kutatás során egyre jobban bővült az a témakör, amire úgy éreztem, hogy érdekelheti az olvasókat is, és ami 4 év alatt a Balaton rejtélyeiből összegyűlt, az adja ennek a könyvnek a vázát némi exkluzív tartalommal kiegészítve.
De ez azt is jelentette, hogy ez a 4 év úgy telt, hogy lementél Balatonra, ott különféle forrásokat kerestél, aztán eljártál Budapestre levéltárakba, tehát egy ilyen konkrét kutatói munkát végeztél?
Valójában a Balaton nekem mindig is egy kiránduló desztináció volt, legalábbis azóta, hogy felnőttem, tehát hogy nekem már kevésbé jelent nyaraló desztinációt a Balaton, viszont kirándulni rengetegszer járunk le ősszel és tavasszal főként. És amikor a kutatás kapcsán felmerült egy település neve, egy hely, akkor azt természetesen ott a helyszínen is megvizsgáltuk. Annyi, hogy én ugye nem vagyok búvár, tehát a víz alatti rejtélyek kapcsán nem lehetett szó terepszemléről, de amikor a partok környékéről beszélünk, akkor igen, ezeket láttam, megnéztem saját szememmel is.
Ugye fölütöm a tartalmi jegyzéket, akkor most gyorsan nem is számolom össze, de több mint 30 sztori szerepel benne. Melyikkel küzdöttél legtöbbet? Vagy melyik volt az a legizgalmasabb, amire amikor a pontot tettél, az utolsó mondat végére hátradőttél, hogy de jó, hogy megvan?
Sok ilyen volt. Talán, hogyha a legérdekesebbet kell kiemelnem, ott nem is az volt igazán érdekes, hogy maga a sztoriban mennyi tartalom, vagy hány homlokra csapás van, mert én ebben mérem az érdekességét egy sztorinak. Tehát, hanem az volt az érdekes benne, hogy egy alig 60 éves történetről beszélünk. Itt a Balatonboglári gömbkilátóról beszélek, és 60 év alatt olyan szintű dezinformáció történt ezzel kapcsolatban, a média és a közbeszéd is olyan mélyen beégett butaságokat beszél a balatoni gömbkilátóról, hogy nekem ez volt a legdöbbenetes.
Melyik volt a, melyik legjobban kiverte a biztosítékot? Melyik info, hogy micsoda a gömbkilátó?
A legnagyobb hiba a gömbkilátó kapcsán, hogy mindenki szentül meg van a győződve, hogy ez a brüsszeli világkiállításra készült, amikor az atomium is igen. felépült. Holott a korabeli források egyértelművé teszik, hogy a gömbkilátó jó pár évvel később készült, mint amikor a brüsszeli kiállítás volt.
Attól még lehetett volna példa.
Akár, ugyanakkor az is jól látszott, hogy a magyar stand, ami a brüsszeli kiállításon volt, az egyáltalán nem volt gömbformájú, és nem is fért volna el benne sem mellette a gömbkilátó. A magyarok akkor még nem foglalkoztak olyan szinten az atommal, hogy ez indokolta volna. Ami miatt megszületett a gömbkilátó, az volt, hogy az alumíniummal kezdtek akkor nagyon foglalkozni a magyar technológusok, és ezt akarták bemutatni egy ilyen építménnyel. Egyébként ez egy BMW stand volt ez a gömbkilátó, mielőtt lekerült a Balatonra.
Egyébként hogy látod? Hát azért köztünk van legalább 10 év korkülönbség a te javadra. Hogy látod? Ugye a teljesség igénye nélkül én nem tudhatom, de én azt gondolom, hogy a Balatonról, a Balaton történetéről, és most nem is a régmúltról, hanem az elmúlt 50-60-70-80 évről viszonylag kevés íromány jelent meg, amelyik egyébként feldolgozta volna a tó történetét, vagy támpontokat, emlékképeket festett volna föl annak a korosztálynak, akik ott töltötték a gyerekkorukat. Te hogy látod? Tehát mennyire vagy unikális?
Én is úgy érzem, hogy elég komoly hiány volt ilyen forrásanyagokból. Átfésültem a netet is annak idején, amikor kutattam, és gyakorlatilag semmi ilyen anyag nincsen. Ráadásul ugye a Balaton aranykorának egyértelműen a Kádár korszakot tartjuk, és erről az elmúlt időszakban a rendszerváltást követő években nem nagyon szerettek az emberek beszélni. Úgy gondolom, hogy most már politikamentesen is meg lehet közelíteni ezt a témát, és lehet erről most már beszélni, a Balaton aranykoráról.
Hát olyannyira, hogy ugye itt azért az óriási építkezések, amelyek itt a Balaton partján vannak, azért látjuk annak a kettősségét, hogy a modernitás, illetőleg a régi megőrzése hogyan jelenik meg, és mindig újjongunk, amikor látunk egy olyan házat felújítani, ahol még a régi balatoni dizájn van, kis kavicsokkal van kirakva az utca felüli front, egy kis vitorlás megjelenik fönt az eresz alatt. Tehát azért az emberek azt gondolom, hogy akik erre figyelnek, azok törekednek arra, hogy megőrizzék a múltnak azt a szegmensét és azt a részletét. Ez jó dolog.
Én is így gondolom egyébként, visszatérve a balatoni dizájnra, ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a hiánygazdaságban az, hogy valami hogy nézett ki, az nem igazán azon múlt, hogy az ember mit szeretett volna, hanem egyszerűen ezekbe az épületekbe azt építették be, ami volt. De én azt gondolom, hogy ennek ellenére valóban egy pont ezért egy semmire sem hasonlító friss stílus alakult
igen,
ki a Balaton
partján. Igen, csak ugye van az a nagyszerű magyar mondás, hogy telekre jó lesz, bizonyára te is hallottad igen, már igen. Ezt, de azt gondolom, hogy a balatoni telkek, vagy az, hogy valakinek volt a 60-es, 70-es években egy nyaralója Balatonon, azért az mégiscsak egy különleges állapot volt, mint hogy mondjuk a Bükkben vagy a Börzsönyben volt egy kis telek, mert a balatoni nyaraló, jó, az emberek úgy építették fel, ahogy tudták, onnan szereztek alapanyagot, ahonnan tudták, de az mégiscsak egy emblematikus állomáspontja volt minden nyárnak.
Nemrégiben írtam egyébként egy könyvet a balatoni szállodagyárakról is, ugyanis azért is nevezzük a Balaton aranykorának ezt az időszakot, mert hihetetlen mennyiségű pénzt öltek abba, hogy a lehető legtöbb nyugati valutát szerezzék az országnak. És ezért akkor egy olyan robbanásszerű változás következett be a Balaton környékén, hogy gyakorlatilag, ha levesszük azt, amit átdizájnolnak, egy kicsit átalakítanak, vagy újonnan építenek épületeket, a balatoni panoráma nagy részét ma is ez a 60-as, 70-es évek határozza meg az akkor épült szállodák.
Hát igen, és ezeket a szállodákat ma át tudják abból a szempontból úgy alakítani, hogy a mai kor vívmányének megfeleljenek, mert azért emlékszem rá, hogy a 80-as évek második felébe azért töltöttem el szép lak felsőn a rádió, vagy az újságíró üdülőbe úgy egy hetet, hogy konkrétan aludni nem lehetett, mert az óriási ablakok beszívták a 42 fokos meleget, és semmit nem lehetett tenni, csak az ember ült a Balatonba nyakig, azt itta a sört. Jó, az is egy élményfaktor volt, de hát ez teljesen más volt. Mielőtt azt gondolnák az emberek, hogy csak ilyen nagyon kvázi komoly történeteket mesélsz el, én úgy láttam a te blogodon, hogy például ami nagyon kiverte a biztosítékot pozitív értelemben, az például az ötvös csöpi teniszszettje a Pogány Madonnában, mert ez is retro, és ez is Balaton. Ez hogy jött?
Aki ismeri a Tó Retrót, az valószínűleg már rájött, hogy egyrészt azért is nevezem magam blogger néven Dr. Kardosnak, mert hogy nagyon nagy rajongója vagyok az ötvös csöpi filmeknek, és valójában az egész blognak az ötlete is úgy érkezett, hogy éppen a Pogány Madonnát néztem, és ha az ember belegondol, gyakorlatilag a Tó Retró, ez maga a Pogány Madonna, tehát hogy egyszerre mutatja be a régi dolgokat, bemutatja a tó igazi szeretetét, illetve azt is mutatja, hogy itt egy szórakoztató tartalomról van szó. Tehát így jött a Tó Retró ötlete valójában.
Ugye itt ebben az írásban összehasonlítottad, hogy a Bújtor Istvánon lévő felszerelések, sportfelszerelések, azok mennyibe kerültek akkor, illetőleg van-e még egyáltalán nyomuk? Hát nagyon emblematikus dolgok voltak a Istvánon.
Meglepő módon egyébként én néztem a film végét, és nem láttam, hogy az Adidas akkor szponzorálta volna-e ezt a filmet. Lehetséges lett volna, ugyanis akkoriban bérgyártásban nagyon sok Adidas termék készült Magyarországon, de valóban Csöpinek a ruhái még az Adidas ruhákon belül is az igen erős, drága range-hez tartoztak. Persze azt tudjuk a történetből már, aki ismeri a Pogány Madonna történetét, hogy Csöpi egy ilyen igazi mindenkivel barátkozó, külföldi kapcsolatokkal is rendelkező figura volt, tehát valószínűleg, ha a film logikáját akarjuk felvenni, akkor ez Ausztriából érkezhetett ez a szett, vagy legalább egy nagy része, de ennek ellenére is mondjuk az ő fizetése abszolút nem fedezett egy ilyen szettet, amennyit egy rendőr akkoriban kereshetett.
A tartalmi jegyzékből csak persze a teljesség igénye nélkül losta az eltűnt balatoni halászfalu rejtélye, vagy a Balaton titkos föld alatti fegyvergyárai, vagy tényleg rengeteg olaj van a Balaton alatt, vagy a tihanyi visszhang eltűnése, vagy pártüdülők Aligán túl, autóval a Balaton alatt, hévízi medence a Balaton közepén, a magyar Dubáj tervei, amikor tornádó pusztított Balatonfüreden. Mind meg annyi kis rövid sztori, mert voltak éppen ezek rövid történetek, rövid sztorik, a könyv sem egy túlvastag. Kinek ajánlod ezt a gyűjteményt?
Gyakorlatilag azoknak, akik szeretik a Balatont, tehát mondhatom, hogy egész Magyarországnak, de elsősorban azoknak, akik egy olyan olvasmányt keresnek, ami igazi strandkönyv, és ez az én értelmezésemben azt jelenti, hogy azért vannak ilyen rövid sztorik benne, hogy bármikor, amikor az ember mondjuk a vízben vágyik, akkor le tudja tenni a könyvet, és utána nagyon gyorsan és könnyen föl tudja venni újra a fonalat. De azt gondolom, hogy a Balaton tényleg annyira fontos a magyar emberek számára, hogy bárkinek érdekes lehet egy ilyen íromány.
Persze nem akarjuk soha lelőni a poént, hiszen az a lényeg, az emberek elolvassák, és akkor fogják tudni, hogy mi egy sztori vége. Neked melyik volt a legkedvesebb történeted, vagy amire rácsodálkoztál?
Hát én azt gondolom, hogy nekem két igazán kedvenc sztorim van, ami mind a kettő a Balatonban található nyersanyagokkal kapcsolatos. Ugyanis megdöbbentő, hogy egy ilyen méretű tónál, mint a Balaton, micsoda hihetetlen mennyiségű nyersanyag lenne kitermelhető, de ugyanakkor az is biztos, hogy magát a tavat ezt teljesen tönkretenni. Tehát nekem személy szerint ezek a kedvenc sztoriaim, viszont azt is tudni kell, hogy ezeknek a sztoriknak egy része megjelent a blogon is, és ott például az olvasók kedvenc sztoriai azok az első elsüllyedt magyar tengeralattjáró, amit a Balatonon próbáltak ki, aztán az, hogy vannak-e tigris harckocsik a Balaton mélyén, ez is egy nagyon népszerű sztori volt. Tehát azt gondolom, hogy ebben a 34 sztoriban, ami a könyvben található, mindenki meg fogja találni azt, ami...
Igen, ezek az utóbbiak, ugye, hogy a második világháború történései Balatonon hogyan jelentek meg, ez azért is érdekes, mert voltak éppen ez nem egy olyan nagy távolság, hogy a 40-es évekről legyenek információk. Azt tudjuk, hogy a Balaton környékén nagyon nagy csaták dúltak, hát akár a fehérvári harckocsi nagy csatára is gondolunk, és hát valóban nagyon sok fém kerülhetett a Balatonba, de mégis érdekes, hogy nem azt mondom, hogy ezeket elfelejtjük, hanem nem gondolunk rá. Lehetnek még egyébként roncsok? Miért ne?
Egészen biztosan vannak. Leginkább azt teszi lehetővé, hogy még mindig legyenek, hogy a Balaton iszap rétege néhol akár a 10 métert is eléri, de mindenhol több méter mély. Ha magunk elé képzelünk mondjuk egy 10 tonnás, vagy még nehezebb harckocsit, vagy harci eszközt, ami zuhan bele a vízbe, könnyedén beleáshatja magát úgy ebbe az iszap rétegbe, hogy soha többet nem lehet azt látni onnan. Ráadásul ugye, aki járt már a Balatonon, vagyis szinte mindenki láthatta, hogy a vízben nagyon-nagyon kicsi a látótávolság. Tehát itt nem fordulhat elő az, mint mondjuk egy tengerőbölben, hogy egy csónakban csónakban evezgetve az ember lenéz és észrevesz egy repülőgépet, hanem itt maximum fémkeresővel, vagy úgy akadhat rá valaki, hogy véletlenül belerúg, ráesik, ráugrik. És maga a terület hatalmas nagy, tehát ezt egy fémkereső hajóval végigkutatni, erre se pénz, se idő nincsen. Úgyhogy én valóban azt gondolom, és a szakértők is azt gondolják, hogy repülőgép, sőt, akár még tank is lehet a Balatonban a mai napig is.
Köszönöm szépen, tehát itt a strandszezon, a kezemben egy strandkönyv, a címe a Balaton legnagyobb rejtélyei, Glázer Tamás volt a vendégem, ő mesélt arról, hogy vajon milyen titkokat rejthet a Balaton. Hát azt gondolom, hogy akit érdekel a sztori, vagy a történet, vagy ez a történet halom, az úgyis kézbe fogja és elolvassa. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.